A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak. Egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk! Két megfáradt utazók próbál ma műsort csinálni a Rádió Café 98.0-án, a Millás reggeli műsorát próbáljuk megcsinálni Kántor Endrével.
És Mihálovics Andrással.
Te se vagy valami fittipaldi.
De ez az időjárás miatt
gondolod?
Van. Gondolod? Mm-hmm, van ez a nyomasztó valami, ami ott kavarog, körülbelül Székesfehérvár magasságában.
Ne essen vagy valami.
Igen. És,
döntsék már el, mit akarnak.
Elriasztott a biciklizéstől, mert mindenféle riasztást adtak ki brutális zivatarokra, aztán nem jött följebb, most meg amiatt vagyok szomorú, hogy nem biciklivel jöttem.
Kapni fogol ezért, hogy egy kis eső elriaszt.
Tegnap nem riasztott el, tegnap azt mondták, hogy lesznek záporok, az nem érdekel, de amit néztem a radaron, az brutális volt, úgyhogy nem mertem elindulni.
Én meg képzeld el, hogy annyira fáradt voltam, hogy a hamut is mamunak mondtam már este, mire hazaértem, és mondom, jó, akkor lefekszem aludni, lefeküdtem, és ilyen fél kettőkor felpattant a szemem, és egy órát forgolottam. Tudod, amikor már annyira fáradt vagy, hogy nem tudsz aludni.
Az nagyon
tőle.
Rossz, igen.
Istenem! Nem való már minékünk ezek, mert meg vagyunk már nagyon öregedve, Endre, ezt kell észrevenni.
Én nem vagyok megöregedve.
Mínusz Ács Gábor.
Azt mondja Gyula, hogy sziasztok, szuper volt a tegnapi este. A képeket hol lehet majd megnézni, meg fogjuk Gróf úr nézni, illetve majd szólunk, illetve Géza itt van, Mor, Nátha, és még jó, ha csak az
nem
a
vagy
francba.
Egyedül, Gézu, nem
sokan,
vagy egyedül,
igen,
Szoller kollégina is Nátára panaszkodik.
Sokan vannak így, azt mondja Vasza, kedves Gábor, hiányolnak a kollégáid, és én is.
A probléma ezzel az, hogy pont az érintett nem kapja meg ezt az üzenetet, és mire ő befárad a munkahelyére, addigra hát ez az üzenet lepereg, úgyhogy na mindegy.
Morgan Cloudy Freeman kartársak, olybá tűnik, hogy elmúlóban az érettségi forgalom csökkenő hatása, avagy előre félnek az esőtől bizony, vagy nagy miniszter úr megijesztett üzemanyagárai vonzóvá tették a vasdobozos létet. Minden esetre rajzanak szépen, írja a Lőpapa. Igen, szépen lassan, bár ugye holnap és holnap után számítani kell arra, hogy Szerbia irányából egy erős fronttal érkezik a Szí úr, és bejárja Budapestet és környékét. Úgyhogy elképesztő brutális forgalomkornya.
Azt mondták, hogy fél órára lezárhatnak utakat.
Igen.
Tehát amikor így mész, és pont előtt kilép a rendőr eléd, és azt mondja, hogy
igen, nem, most
stop!
Nem.
Stop! És akkor
igen. Azt mondja, hogy Mihály, és utána elmondja, hogy merre nem mehetsz. Szóval igen. Az a helyzet,
és
hogy
fél órát ott pöfögnek.
Érdemes megnézni a BKK info, közlekedési info oldalt.
Leírhatatlan.
Merre nem lehet közlekedni majd 8. és 10. között.
Mint egy absztrakt művésznek a képe úgy néz ki.
Igen.
Xi Jinping miatt.
Igen.
Az egész térkép. Na!
Xi! Ne, ő csak színekkel nevezni.
Én most hallottam Sarát Gergelytől, hogy
csuda.
Igen. Csiping. Csiping. Mint hogyha kicsit így a gyereknek gügyögnél, úgy kell mondani. De figyelj, nagyon jó lenne, hogyha ezt most így abba hagynánk, mert a török elnök testőrei megruházták azokat, akik bemutattak Erdoánnak, mi meg itt
értelődünk. Most ott eszembe, hogy... bocsánatot szeretnék kérni az elmúlt 5 percért, és igen, sokkal nagyobb tisztelettel fogjuk ezt a műsort
mert,
csinálni.
Mert hogy nem tudom, hogy a kínai rendőrök már itt vannak,
itt vagy vannak, majd ezért csak... elnézést kérünk.
Az a kinézbe a kirakaton, az az?
Igen, igen.
Ja?
Integes, Hi-ha-ho! Mosolyogjál szépen.
Vegyél, hogy hozd már nekem egy tavaszi tekercset alibiből, jó? Na, Isten értesse a Mihályokat, mert nevük napja van ma, és a születésnaposokat nem kevésbé köszöntjük, természetesen ha valaki beírja, akkor akár némi személyes köszöntést is remélhet, ha úgy hozza a sors. Nem árt a születésnaposok, tudják, hogy a nemzetközi Vörös Kereszt és Vörös Félhold napja van ma, egyszerűen azért, mert 1828. május 8-án született Jean-Henri Dunant, Nobel békedíjas, svájci emberbarát, a Nemzetközi Vörös Kereszt alapító, és ráemlékezünk a Nemzetközi Vörös Kereszt napján. És a győzelem napjai jönnek,
hajaj,
vagyis hát az van, mert hogy Európában bözön elhallgattak a fegyverek a második világháború után, május 8-án. Milyen pech lehetett annak, aki a nagy világégésnek az áldozata lett mondjuk május 7-én, mert voltak ilyen, tudod, film élmények is vannak itt ezzel kapcsolatban. Úgyhogy a lényeg, hogy a fasiszta fenevadat, hogy annyira szeretem, tudod, vannak ezek a képek, sportriporterek,
igen,
meg,
igen, igen,
meg
igen,
nem tudom, és akkor ezeket a képeket én, hála Istennek, mert beszélhetek rádió mikrofonba, be tudom emelni ide, és ezt már nagyon régen vágyom, hogy a fasiszta fenevadat legyőzték a második világháborúban Európában. Na nézzük még, mi köthető május 8-ához. Hát 1654-ben óriási buli volt Regensburgban ezen a napon. Egy Otto von Guericke, jól mondom?
Szerintem szuper jól mondtad. Ez nem német név, de nem baj.
Bemutatta 8 lovas kíséretét a légüres tér és a légnyomás biztosítására.
Igen,
ugye?
Erről híres részkarc is készült, úgyhogy azt lehet látni.
Igen. Aztán dr. John Stith Pemberton nem sejtette, hogy május 8-ai munkanapja bekerül az évkönyvekbe. Jó lenne, te is így állnál hozzá.
Mert egyébként lehet, igen.
Egyik munkanapunk Wikipédia szócikk lesz egyszer.
Én is
csak
egyszer kikevertem valamit szerintem, de az sajnos az elfogyasztottam, és nem emlékszem rá. Igen. Nem így tett a Coca-Colával dr. Pemberton, mert ő bizony nem
mert
felejtett
el. Mert a Georgia állambeli Atlantában 1886-ban ezen a napon, tehát május 8-án keverte ki a Coca-Colát. Az a Coca-Cola még nem ez a Coca-Cola volt, nem véletlenül lett Coca-Cola neve, most már állítólag. De volt valami törekvés egyszer, hogy vissza kéne belerakni.
Igen.
És hát aztán nyilván ez nem jött össze. Pedig, na és ha a összejön, Paramount, akkor Pablo Escobar sem
a Paramount jegzi. Pictures, az a magyar,
az
a magy- híres magyar cég, ugye?
Ez Famous Players film. Mm-hmm. Mennyivel jobb ez, nem? Hogy Paramount Pictures, mint hogy Famous Players films.
A magyarországi származású Adolf Zukor alapította ezt 1912-ben, úgyhogy ez is egy magyar cég, ami világhíres lett. Híres születésnaposok közül kiemeljük kit?
Hát Székely Bertalan festőművészt emeljük ki. 1835-ben született, és 1910-ben hunyt el, de a vezér születésnapos, már ha lehet ilyet mondani, Sir David Frederick Attenborough, angol zoológus, író, filmrendező. Figyelj, még most átállt a dinoszauruszokra. Észrevette? Eddig mindig ilyen mindenféle olyan állatokra, amit nem is tudtam róla, és hogy micsoda érdekes etimológiai igen, viselkedés, mintáj, ezeket így odagugolt, megmutatta. Igen. Nem tudom, most meg milyen ilyen paleontológusokkal.
Volt neki egy ilyen dinoszauruszos sorozata, igen, lehet, hogy abba futottál bele.
Igen, abba.
Ki van még? Azt mondja, hogy...
Földi Imre, olimpiai bajnok, magyar súlyemelő és edző, nemzetsportolója 1938-ban született, sajnos 2017 óta már nincs velünk. Göröcs Titi, sincs már közöttünk, olimpiai bronzérmes magyar labdarúgó, 2020-ban hunyt el, 1939. május 8-án.
És Enrique Iglesias is, a nagy kedvenced.
Az enyém.
Hát fiatalabb is nálad, azt nézem.
Igen.
Na hát ilyet.
Grammy és Latin Grammy díja, spanyol énekes. Hát figyelj.
Mi a kedvenced tőle?
Én nem szeretem az Iglesias család.
Nem szereted?
Életművét.
Az egész Iglesias család kimaradt?
Teljesen. Na. Zárójelbe tettem az egész.
Tessék.
Hát biztos, amiben így gitároznak, meg ilyen rövid szoknyás csajok, azt ismered azt
az
a számát.
Ja, tényleg, az jó volt. Na, hát akkor játszunk egyet a
Franz
Chippingnek, mert ez egy jó kis szerb nóta, úgyhogy jöjjön.
Az egészség nem minden, de az egészség nélkül minden semmi.
Millás reggeli.
Na nézzük, mit írnak a lapok, rengeteg érdekesség.
Jöhet az 1000 forintos egynapos autópálya matrica.
Na.
Lehet, könnyen lehet, hogy csak 1000 forintot kell majd fizetniük az autósoknak az egynapos autópálya használatért. Az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága már megszavazta az indítványt, és innentől csak parlamenti többség kell ahhoz, hogy 4000 forintot spóroljunk egy utazás alkalmával. És hát ugye a szomszédos Ausztria egynapos árát felülmúlja ez a mostani, most érvényben lévő ár, úgyhogy ez egy komoly előrelépés lenne. Ráadásul tavaly december óta kapható 2024-es matricák átlagosan 18%-kal emelkedtek az egy évvel korábbihoz képest, úgyhogy van hová csökkenteni.
Azt mondja, hogy rengeteg minden. Az OTP-t is érintheti, hogy fogy a türelem az Oroszországon üzletelő európai bankokkal szemben, írja a g7.hu. Úgyhogy ugye a pénzügyi szankciók az európai bankok tevékenységének korlátozását is maguk után vonták, különösen az orosz vállalati szférához és a hadiiparhoz köthető ügyletek esetében. Ugyanakkor számos nagy európai uniós székhelyű bank bent maradt az orosz piacon, sőt a háború kezdete óta növelte részesedését. Viszont úgy tűnik, hogy az Európai Központi Bankot intézkedésre sarkalta sok minden. Az utóbbi hetekben a Raiffeisent és az Unicreditet is oroszországi jelenlétének gyors leépítésére kötelezte, büntetést helyezett kilátásba, és ez érintheti az OTP-t is, tehát g7.hu.
Aztán kérem szépen a portfólió vezető anyaga generációs kihívásról ad számot, mégpedig a fiatalokat nem lehet egy eszközzel megszerelni, hogy ugyanúgy viselkedjenek, meg akarjanak halni a munkában, mint mi. Erre nincs eszköz, hanem csak szemüveg. Ezt mondja Steigerwald Krisztián generáció kutató alapnak. Globális kultúraváltás történt, megváltozott a munkához való hozzáállás, és különösen a munkára való nevelés szokásai. A generációk közti különbségek begyűrűznek a munkahelyekre. Ráadásul a generáció menedzsment egyszerre két nehéz feladattal néz szembe. A 30 év alattiak és az 55 felettiek integrálásával. Az IT-szektorban, a technológiai váltásban is megfigyelhető, hogy a különböző érettségi szintű technológiák ugyanúgy, ahogy a társadalmi generációk a mai napig egymással párhuzamosan élnek, ezt már Mádi Gábor, a Shiva Force CEO-ja nyilatkozta lapnak, bővebben tehát a portfólió hasábjain olvashattok a témáról.
Vajon kik a kínai előretörés magyar nyertesei, teszi fel a kérdést az m4.hu, a magyar-kínai gazdasági kapcsolatokról a magyar kormány tagjai általában szuperlatívuszokban beszélnek, a statisztikák viszont ezt a rózsaszín képet erősen árnyalják, erről szól tehát az m4.hu cikke, és egy másik, ami szintén ez a téma, a Telexen, túlzásnak tűnik a kínai nyomulás Magyarországon, még csak most jöhet a java. Több hatalmas kínai gyárberuházást jelentettek be az elmúlt években Magyarországon, ma már Kína Magyarország egyik legfontosabb gazdasági partnere, Szerbiában ez már meg is fordult, és lényegében a legfontosabb partner, nem véletlenül onnan érkezik ide az első számú kínai. Úgy tűnik, hogy a kormány még jobban ráerősítene erre itthon. Előzetes információk szerint Xi Jinping budapesti látogatásán még több gyár építéséről állapodhat meg a magyar és a kínai fél, de jön más is. A Budapest-Belgrád után újabb vasútvonalakat és energetikai projekteket építhetnek majd Magyarországon kínai hitelből, írja a Telex tehát.
Aztán kis színes, ársapkát követelnek a németek, ki hitte volna, ugye? És nem másra, mint a döner kebabra.
Hát az
kampány téma lett Németországban, a döner kebab. A török bevándorlók által meghonosított, ám régóta német nemzeti kincsnek számító étel lett, ugyanis az élelmiszer infláció szimbóluma. Ezzel kapcsolatban az Olaf Scholz fémjelezte, SPD-t támadja a Linke, a radikális baloldali párt. Még javaslatot is kidolgoztak, hogyan lehetne az utóbbi években akár duplájára dráguló döner árát csökkenteni. Más pártok is beszálltak az erről folyó vitába, úgyhogy nem csak nálunk van ám ársapka, tessék csak arrafelé pillogni nyugatra.
Kis színest én is tudok mondani kettőt. A hvg.hu térképre tette a magyar pétereket, heten is indulnak a választáson, csak mondom. Úgyhogy hvg.hu.
Van ilyen?
Hát, hogy nem. Nézd, András.
De ez milyen...
Ezt nem találok szavakat. Ügye, ugye? Na és akkor mondom a másikat.
Olyan, de kár, hogy nincs ilyen néve Mihálovics András miniszterelnök.
Ugye, ugye,
nem
ugye.
Gyorsan, akkor én is, és felülnék. És... Te figyelj, van olyan ember, aki így beixeli, hogy, hogy a, csak a nevet nézi, és nem néz utána. Hogy...
Figyelj, minden eszközt be kell vetni a győzelem érdekében, András. Olyan részletességgel vallott Trump ellen egy pornószínésznő, hogy ügyvédei is kiakadtak, írja a Telex. A Donald Trump hallgatási pénzes perében kedden tanúskodott a főszereplő Stormy Daniels, valódi nevén Stephanie Clifford, színésznő, felnőtt film színésznő, írja a Financial Times. Daniels évekkel ezelőtt állítása szerint Donald Trump volt amerikai elnökkel kapcsolatot létesített, azonban a kettővel ezelőtti kampányában lefizették a vád szerint, hogy ne nyilatkozzon erről semmit. Mivel ez kampányköltésnek minősülhet, eljárás indult az ügyben, ugye ez az, amiről szól, és hát lényegében itt vannak a pikáns részletek a telex.hu-n, eléggé erős történet, én nem tudom, tehát Amerikában, ami egyébként elég prűd ország, szóval, hogy hogy megy ez a dolog?
Én ezzel gondolkodom, hogy mit mondhatott?
Hát figyelj, mondjuk a Clinton ügy óta...
Nyilván nem rádióképes, de hogy amikor így az ügyvéd is, és akkor így, mint a filmekben, így fogta vissza az ügyvéd, hogy ne tessék igen, már, Stormy, ne, léci. Na mindegy, oké. Okay. Lapszemle, most akkor nézzük a tőzsdét.
Ja, már ott vagyunk.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
Hát 68.882 pont és 0,46%-os plusz, de nagyon jó volt a hangulat, úgyhogy a Budapest értéktől nem csoda, hogy erősödött. Bár kettő blue chip is esett, a Magyar Telekom 0,54%-ot 922 forintig, a MOL pedig 0,66%-ot 3000 forinton fejezte be a kereskedési napot az olaj részén, de az OTP-nek jó napja volt, és ez elég volt az erősödéshez, mert hogy az OTP 0,8% fölötti plusszal végül 18600 forinton zárt. A Richter ennél is jobb napot tudott produkálni, 1,4%-os pluszt hozott össze, és 9475 forinton fejezte be a napját, de a Telekomnál sokkal több volt a forgalom, a autó Wallisban, és az autó Wallis papírja is jól húztak tegnap a bőrzén, 2,3%-os plusszal 155 forintig mentek fölfelé.
Hát a tengeren túlon izgi volt a szitu, mert megmaradt az ötnapos tőzsdei győzelmi sorozat, és a fontos adatokat is jól átvészelték az indexek. Hogyha körülnézünk, akkor azt lehet látni, hogy egyedül a Nasdaq csúszott egy picit vissza a nap végére 0,1%, de egyébként a Dow Jones 0,1%-os plusszal, az S&P is 0,1%-os plusszal zárt, a Russell 2000 Midcap Index 0,2-vel, A volatilitás index pedig még tovább csökkent 2%-kal, úgyhogy maradt ez a jó hangulat. Európában még erősebb volt napközben, 1,2% a FTSE-ban, 1,4% a DAX-ban, és majdnem 1% a CAC-ban. Az Euronext 100-as is 1%-os plusszal zárt. Ázsiában viszont már az a kicsit negatívabb hangulat uralkodott a mai kereskedésben, amit láttunk Amerikában itt a végén. A Hang Seng 0,4-es mínusz, a Nikkei másfeles mínusz, a Shanghai 0,5% mínusz, a Shenzhen Index 1,1%-os mínusz, úgyhogy ott annyira nem volt jó a hangulat. De hogy mi volt az egésznek a lényeg. Ja, hú, voltak érdekes, izgalmas hírek. Ugye a piac egyik legnagyobb vesztese a Disney. A cég részvényei közel 10%-ot estek, miután eltévesztették az eredmény várakozásokat. És emellett a Palantir védelmi technológiai vállalat részvényei voltak rosszak, akik a vártnál gyengébb előrejelzés miatt nagyjából 15%-ot zuhantak, úgyhogy a Disney és a Palantir. Ezen kívül, hát a Palantir vezette is a sort, hogyha jól látom, a legaktívabb papírok közül. Ezen kívül a Rivian szerepelt még rosszul, a 0,7%-os mínusszal, a Tesla 3,7%-os mínusszal, a Pfizer majdnem 1,5%-kal, a NIO is 3% fölött, a Ford 1,5%-os mínusz, úgyhogy elég sok mínuszt lehetett látni, de mint mondtam, a nagyobbakat. A pluszos oldalon próbálok keresni valamit, ami olyan igazán jól szerepelt, de tehát az Apple-t lehet kiemelni az első 10-ből, ott 0,4%-os plusz volt, úgyhogy hát céges teljesítményben itt ilyen nagyon-nagyon-nagyon erőset nem látok.
Akkor ennyike?
Ennyike.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Na, mit ír, ahogy is hívják?
Hol van Czoller Andrea?
Hát tudom én.
Czoller Andreát várják kollégái itt a bejárat mellett jobbra. Legyen szíves, fáradjon be agy lobotómia céljából a stúdióba. Azt mondja, hogy igen, kedves Bandi, engem is megtévesztett az járása az időnek előre jelezve, de csak este. Ma már nem fogok felülni erre, hanem a bicira. Na hát jó van, de te később indulsz, mint én, édes barátom. Nekem 80% zivatart és nagy esőt mondott, és éppen hogy súrolta a velencei tó csücskét az a front, ami még mindig ott kavarog a Bakonyban, meg a Vértesben, meg Balaton
ott
és Siófok és Fehérvár között.
Van egy kitelepített időjárás.
Sőt, Siófok és Agárd között.
A Bakonyban megnézem, hogy ott Fehérváron esik.
Igen, ezt mondom, tehát ott nem. Kérdező, vigyeljenek, hozzon egy kölcsön a Lőpapa egy biringlit.
Bakonybélben nem esik.
Egy biringlit, egy biringlit. Hozzá, Lőpapa, persze. Csak akkor ha hátamon viszem haza a kocsit, vagy hogy lesz az?
Majd na én jó. Megyek utána.
Ja jó, nagyon jó.
Vészvillogóval az M7-esen.
Hát az tekerje. Jó, igen, jó. Értelek.
No, na, Jeff Johnson-t beemelte valaki.
Hát itt a kedves Amazon.
Tudom, mert a múltkor pont néztem azt a filmet, hihetetlen, hogy Eddie Murphy hogy tudott nagyon rossz igen. filmeket is csinálni.
Megjött.
Itt van, megjött.
Most nézzek, komolyan mondom. Próbálnánk jót mondani rá, de így nem lehet.
Jézusom, megint mi rossz a tettem?
Semmi, csak úgy néztél rám, hogy legalább 10 kávét kéne
belepumpálni. Úgy vártok, mint egy messiásra, de miért?
Jó reggelt kívánok, én rám minden reggel így néz, mikor bejön. Minden tényleg? Áldott reggel.
Mit keresel, Andika?
Hát a vérnyomását leesett.
10 kávé se lenne elég, úgy nézel ki.
Füles? Még már megint a Soul Session volt, azok dugdossák el állandóan.
Megvan, eldugták.
Ja, jó van.
Ne szidjad a szegény Soul Session
összöket. Nem szidom, hát tényeket közlök. Hát állandóan elrakják a füleseket.
Na jó reggelt.
Az egyik vendégüknek itt maradt a bőringe.
Bőringe?
Igen. Van a farmering, mint kategória, az megvan.
Böring.
Hát megmutassa, mit lóg a fogasson már egy
hónapja. Nem, az a Margaret Island énekesnője.
Ja, tényleg?
Igen.
Hát akkor most mondjuk a Margaret Island énekesnője itt mi hagyta a Böringet.
Mi lenne, hogyha jótékony célra elárvereznénk?
Hm? Én azt gondoltam, hogy az a Soul Session valamelyik vendégé, mert ők szoktak ilyen fekete Böringekbe járkálni.
Igen.
Meg ilyen Popeye kalapokba.
Meg indián fejdízve. És na, néha munkavédelmi sisakba is. Na, innen szép feltápászkodni. A kihívás nem más, mint Szoller Andié. A hírek köszön formájában aztán jövünk vissza. Tartsatok továbbra is velünk, ha mertek.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadtság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra 7 perc van, ez a Rádió Café 98.0, azon belül pedig a Millás reggeli a stúdióban, Mijálovics András.
És a stúdióban Kántor Endre. Köszöntöm én is az egybegyülteket, nem árt, ha tudjuk, hogy baleset történt a Szent István körúton a Margit híd felé a Jászai Mari tér előtt, úgyhogy az arra közlekedők erre számítsanak, akik meg nem arra közlekednek, azok meg milyen gondolkodjanak el azon, hogy megfelelően vezetnek-e, nem büntető, megtorlóan betartják a követési távolságot, a sebességhatárokat, tehát mindent elkövetnek-e, hogy a Szent István körútihoz hasonló esemény ne forduljon elő az életükbe. Köszönjük szépen!
Az M3-as üres, írja nekünk bankdealer 0636 980980, ez WhatsApp, Viber, SMS, illetve info@millastegeli.hu az e-mail, és van nekünk Messenger alkalmazásunk is,
de
azon
minek
is.
Ja, azt te itt nézed?
Igen. Közben Géza írt nekünk levelet, hirdetés és webshop.
Hosszasan?
Van-e még kérdés a Temuval kapcsolatban, teszi fel a kérdést ő? Nincs, nem is volt soha. Úgyhogy, oké. Ma reggel valamiért úgy érzem, mintha Stadlert és Waldorfot játszanátok. Ez valami bújtatott poén?
Hát most erre mit lehet mondani? Hát
nem, ez teljesen nyilvánvaló poén már 20 igen éve. Azért a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Csak nem tudom, melyikünk meg.
De örülök, hogy így sikerült rávezetni a hallgatót ennyi idő
melyik
után.
Melyik a Waldorf és melyik a Stadler? A kerekfejű, kopasz, őszhajú, az ki, melyik?
Nem
melyik
tudom.
Melyik a karvajor?
Azt a izet tudja, a Béla. Ja, majd a Bélát
meg megkérdez tőle, mert végeláthatatlan üzenet háradat következik. Na, de mi viszont tartalmat szeretnénk, szóval Tour de Hongrie,
Tour,
tényleg
igen, igen,
az
induló
is
lesz a hétvégén, bizony, úgyhogy
Szerbiának Kína nem a legfontosabb kereskedelmi partnerem, hanem a gyarmattartója, ahogy nekünk is. Dörren ránk a hallgató a semmiből, amíg el van nézve, tekintve, hogy szerda van, és ilyenkor lehet morogni. Mi nem szoktuk felszólítani, mert ez az Ácsnak a műfaj, ez a morgos szerda, az ő találmánya. De ettől még nem szakítjuk meg a hagyományokat. Mi, amíg a többi morgás össze nem jön, addig tartalmat sugárzunk.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
No, hát, hogy mit láttak a járókelők a főváros széltében, sosszában, ezt Molnár Zsuskával fogjuk megbeszélni, a Járókelők Közhasznú Egyesület kommunikációs koordinátora. Szervusz, jó reggelt!
Szia!
Sziasztok, jó reggelt!
Hát, hallottam én már olyan kritikát, hogy ez a hőbörgős rovat, mert hogy mindig elmondunk ilyen apró
hőbörgős
dolgokat.
Hőbörgős, egy csomó segítséget akkor... elmondtunk, hát igen, meg megoldást.
Igen, de ezt számok is alátámasztják, amely a Zsuska elmondja. A
szelektív hallású hallgatók.
Nem tett tönkre a felkonfiaimat rendszeresen.
De nem
és
hőbörgős, hát, tapsoljunk már mi is, hogy 90 ezer közterületi mennyi? Probléma megoldásában segítkezhettünk.
Mi nem.
Így,
mi nem, így van. De a járókelő.hu,
igen. Igen. Igen, a járókelő.hu-n közterületi problémákat lehet jelezni, és akkor próbálunk abban segíteni, hogy ezek eljussanak az illetékesekhez, és meg is oldódjanak. 11 éve működik az egyesületünk, és itt a 11 év alatt gyűlt össze annyi bejelentés, amiből 90 ezer megoldódott. Körülbelül annyit kell tudni a mi statisztikáinkról, hogy az ügyeknek körülbelül a 75%-a, tehát a kétharmada oldódik meg, illetve hát ez nem is feltétlenül csak a mi statisztikánk, hanem inkább az illetékesek statisztikája, tehát nyilván vannak olyan ügyek, amik megoldhatatlanok, vagy nem, vagy nincs pénz, kapacitás arra, hogy megoldják, de általában a bejelentett ügyeknek, ahogy mondtam, a 75%-a megoldódik, és ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy átlagosan évente 8000 ügyben, ügy megoldásában segítkezünk. Ez ugye nem egyenletesen oszlik el, mert a járókelőnek a kezdeti éveiben azért ez sokkal kevesebb volt, most meg már évente a 8000-nél is több tulajdonképpen a megoldott ügyek száma.
És hát ha jól tudom, lehet csatlakozni a csapathoz, aki szeretne része lenni a jövőbeni sikereknek, mert időnként van, amikor munkatársakat is kerestek, most is így van.
Igen, igen, általában önkénteseket szoktunk, de most egy kivételes helyzet van, mert az urbanista munkatársunk külföldre fog menni tanulni, és az ő helyére keresünk egy új csapattagot, tehát egy urbanista munkatársat keresünk, aki tulajdonképpen a járókelőnek a szakmai projektjeit, a szakmai programját vinné tovább, illetve az egészséges utcák, főleg az egészséges utcák projektet. Egyébként van egy weboldalunk is, egészségesutcák.hu néven elérhető. Jelentkezni pedig erre a pozícióra a járókelő egyik e-mail címén, az info@járokelő.hu-n lehet, és a részletes kiírást pedig a weboldalunkon, a blog menüpontban meg lehet találni.
Na tessék, akkor urbanisták, figyelem! És akkor térjünk rá néhány ilyen életünket színesítő, megoldandó problémára. A kedvencem az áprilisi karácsonyfák, mikor jöttem be ma reggel dolgozni, itt nálunk a rádió mellett a sarkon is árválkodik egy kisebb példány ezekből. Ez minden évben egy ilyen visszatérő probléma, hogy valaki nem csak vízkeresztik, hanem akár a március 15-i ünnepségek vagy a majálisig is megtartja a féltett karácsonyfáját. Legalábbis így néz ki, mert hogy ilyenkor kerülnek az utcára.
Igen, igen. Hát egy ideig egyébként próbáltunk egy ilyen rekordot gyűjteni, vagy mindig megnéztük, hogy mi az a legkésőbbi időpont, amikor még bejelentés érkezik karácsonyfáról. Ugye most ez április volt, egyébként általában még az ilyen húsvét tejék az, amikor még találkozunk karácsonyfákkal, bár azt hiszem, hogy tavaly talán még májusban is volt egy kidobott karácsonyfa. Itt most, hogy ne hőbörgő rovat legyünk, én hoztam három olyan bejelentést is, amik nagyon-nagyon gyorsan megoldottak ebből, ez az áprilisi karácsonyfák az egyik. Itt tulajdonképpen a BKM-nek, tehát ugye a budapesti közműveknek az FKF divíziója, két nap alatt megoldotta, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy rövidebb idő alatt megoldották már ezt a helyzetet, és elvitték a karácsonyfákat, mi két nap múlva kaptunk tőlük egy választ, hogy intézkedtek az ügyben, úgyhogy itt azt hiszem, hogy elég gyorsan reagáltak.
Igen, ez tök jó, és még néha lehet látni, de akkor azt javaslom mindenkinek, hogy jelentse be ugyanígy a járókelő.hu-n. Aztán volt ez az Óbudai Bóbita játszótér.
Igen, ahol egy árnyékolót, egy napvitorlát kértek a játszótérre, ugye most már azért ilyen hullámzóan vannak, kicsit esősebb, meg nagyon-nagyon napsütéses napok is, úgyhogy amikor a játszótereken azért elfér az árnyékolás, és itt is 5 napon belül az Újbudai Polgármesteri Hivatal volt az illetékes, és az ő zöld felületi csoportjuk, mert hogy ilyen is van, ők 5 napon belül jelezték, hogy már kihelyezésre került a napvitorla a játszótéren, úgyhogy itt is azt hiszem, hogy nagyon gyorsan reagáltak.
Az is nagyon jó, amikor így eltüntetnek ilyen össze-vissza graffitizett felületekről ezeket. Itt is volt egy ilyen, ez is egy ilyen sikertörténet az Erzsébet hídnál, ugye?
Igen, igen, az Erzsébet híd egy ilyen speciális terület, mert ugye itt az Erzsébet hídnak a pesti hídfőjéről beszélünk, ami tele volt tegelve, tehát ugye itt fotókat is kapunk ilyenkor, és ez látszik a fotókon. Ugye ez az ötödik kerülethez tartozik a területileg, de a felelős az a főváros, tehát általában a hidak, felüljárók, tehát ilyen nagyobb létesítmények, azok a főváros kezelésében vannak, és itt ugyanígy az FKF volt az illetékes, akik viszonylag rövid idő alatt jelezték, hogy eltüntették ezeket a tegeket. Ők egyébként általában a válaszlevelükben mindig felhívják arra a figyelmet, és ezt én is elmondanám, hogy ők nagyon sokat takarítanak, meg nagyon sokszor szállítják el a szemetet, de hogy azért ez egy közös felelősség a városnak a tisztántartása, tehát hogy erre nekünk is ügyelnünk kell, hogy hova dobjuk a szemetet, firkálunk-e a falra, és mennyire vigyázunk a közterületeinkre, úgyhogy ezt így velük együtt mi is üzenjük a hallgatóknak, okay, hogy erre próbáljunk megfigyelni.
Néhány folyamatban lévő ügyről is adjunk hírt, ha tehetünk. Mik a kedvencek most?
Igen, a 8. kerületben a Sejber Sándor utcáról kaptunk fotókat. Ez egyébként is egy nagyon szűk utca, és látszik, hogy a járda, tehát a gyalogosoknak rendelkezésre álló felület is nagyon-nagyon keskeny, tehát ennek másfél méternek kellene lennie. Ez nincs annyi, ez látszik a fotókon, de hogy ami még borzasztóan csökkenti itt a felületet, az az, hogy különböző ilyen parkolási zónákat jelző táblákat gyakorlatilag a járdának a közepére helyezték el ezeket a táblákat, tehát hogy nagyon-nagyon kerülgetve lehet, a táblákat kerülgetve lehet csak itt elférni, és itt a bejelentő írja is, hogy az egy picit talán ironikus, hogy az egyik oldalon egy bocsánat, mindjárt nézem, hogy egy
nem a Slim Fit-et keresed?
Parkolóhely, ja. Nem, hogy egy mozgássérült parkolóhelynek az oszlopa szűkíti le a járdát, tehát hogyha valaki mozgáskorlátozott, akkor itt pláne nem fog elférni.
Ja, itt látom, még... igen. Csak az volt a címe, hogy Slim Fit gyalogosokat ide, hogy úgy lehet csak elférni, hogyha valaki igen karcsú.
Igen, hát valóban úgy lehet elférni, ha valaki igen karcsú, úgyhogy itt például babakocsival vagy kerekesszékkel abszolút nem lehet elférni. Úgyhogy erre szeretne a bejelentő valamilyen megoldást. Ez egyébként szerintem a városban sok területen vagy sok helyszínen jellemző, hogy olyan, nem tudom, utcabutorok, táblák, tehát hogy nagyon sok minden kerülhet a járdára, ami még szűkíti, vagy akár közműszekrények, amik még szűkítik a helyet. Igen. Ezt is érdemes nálunk jelezni, mert van, aminek az áttelepítése lehetséges.
Akár csak az elhagyott autókat, abból is jártamban, Keltemben látok többet is, de a rekorder lehet, hogy az Andrássy úton parkol.
Igen, az Andrássy útról jött egy jelzés, és ezt pont igen ezért hoztam, mert elhagyott autókat is lehet nálunk jelezni. Ugye ezek az elhagyott autók azért kellemetlenek, mert foglalják a parkolóhelyeket, amit egyébként is nagyon sokan hiányolnak. És hát itt látszik a fotón, ugye ezt mindig csak elmesélni tudjuk itt a rádióban, hogy már nagyon-nagyon koszos ez az autó, tehát látszik, hogy elég régóta áll itt, és rengeteg büntető cédula, ilyen befóliázott büntető cédulák vannak a szélvédőre tűzve, rengeteg ilyen csomag van, úgyhogy ebből egyértelműen látszik, hogy ez az autó nagyon régóta parkol itt, és foglalja a helyet. Ezeket az autókat nyugodtan lehet nálunk jelezni, és akkor megpróbáljuk jelenteni a közterületfelügyeleteknek, az illetékes közterületfelügyeleteknek, és akkor reméljük, hogy ezeket felszólítják, okay, a tulajdonost elszállítják.
Zsuska, még fontos a végén, 1% lehet nektek is adni, ugye?
Igen, így van, úgyhogy mindenkit szeretnék kérni, hogy az adó 1%-et ajánlja fel bármilyen civil szervezetnek, aki velünk szimpatizál, annak megköszönjük, hogyha Nekünk ehhez információkat szintén lehet találni a weboldalunkon az 1% menüpont alatt.
Oké, nagyon szépen köszönjük a ma reggelt, és jó munkát kívánunk.
Nagyon köszönjük, sziasztok!
Szia!
Molnár Zsuskával beszélgettünk, ő a Járókelő Közhasznú Egyesület kommunikációs koordinátora.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
Millás reggeli.
Hát kérem szépen, sokat beszélünk a lakhatási válságról, hogy nehéz lakást venni, és nehéz lakást bérelni a fővárosban. Hát ha emiatt aggódunk, most egy szemernyi jó hír adott az újság, mert hogy fékezett a fővárosi albérletpiac, hogy miről is van szó konkrétabban ennél. Danóczi Balázzsal, a rentingo.com alapító tulajdonosával beszéljük majd meg. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
No, hát először is a ti adataitok szerint fékezett a fővárosi albérletpiac. Egy kicsit tegyük tisztába, hogy mekkora adatbázis alapján szűrhető le ez a következtetés.
Hát a Rentingo egy albérletkereső portál bérlők és bérbeadók számára, és nálunk havonta átlagban olyan 1500 új bérlő regisztrál, és hozzá kapcsolódóan pedig a régi bérlők jönnek, tehát én azt gondolom, hogy egy eléggé meghatározó szereplői vagyunk ilyen szempontból a budapesti albérletpiacnak. Másrésztről pedig, ami nagyon fontos, hogy nagyon részletes adataink vannak, tehát a hagyományos albérletkereső portálokkal szemben itt a bérlők egy profilt hoznak létre, és megadnak minden adatot, hogy mennyiért szeretnének lakást bérelni, hol szeretnének, és milyen lakást szeretnének bérelni.
Aha. Mit mutatnak az adatok? Mi volt a csúcs, ahonnan visszapattantak most az albérletárak?
Amikor az albérlet árakról beszélünk, akkor mi mindig nézzük a kínálati bérleti díjat és a keresleti bérleti díjat ezzel. Azért mert ez nem teljesen együtt mozog. Természetesen hosszabb távon értelemszerűen nem tud elszakadni egymástól. De azt láttuk, hogy a kínálati bérleti díj, tehát amit a bérbeadók szeretnének elkérni a lakásokért, az év elején a január, február, márciusig emelkedett, ami 252 ezer forintos átlagos albérlet árat jelentett Budapesten. Ugyanakkor a bérlőknek a keresleti árszintje az februárban tetőzött, és márciusban már elkezdett csökkenni, és áprilisban tovább csökkent, és ennek hatására, amikor a bérbeadók érzékelik, hogy hosszabbodik a bérbeadás időtartama, így óhatatlanul nekik is vissza kellett lépnie, és így már áprilisra visszaesett a lélektani 250 ezres határa alá a kínálati bérleti díj is Budapesten.
Addig a növekedés gyakorlatilag töretlen volt? Tehát a trend az felfelé, és csak felfelé mutatott?
Hát inkább azt mondanám, hogy ilyen természetes hullámzás van ebben. A trend az egyértelmű, hogy a növekednek az albérletárak, és azért az idei évre is mi egy jelentős emelkedést várunk, de ebbe vannak természetes ilyen ciklikusságok, ami például a kereslet részéről két nagy csúcspont van. Van egyrészt az év eleje, a január-február időszaka, illetve van a július-augusztus-szeptember. Ez a kettő ugye részbe köthető az egyetemi fél évek kezdéséhez, annyiban, hogy az év elején ez kiegészül azzal a folyamattal, amilyen az egész ingatlan piacot mozgatja az élethelyzetnek a változása. Év elején nagyon sokan döntenek összeköltözésről, szétköltözésről, és ez értelemszerűen indukál ingatlanpiaci mozgásokat is. És mivel az ingatlanpiacnak az adásvételi része ugye az elmúlt évben azért jelentősen visszaesett, nagyon sokan átmenetileg kénytelenek bérlakásba megoldani ezeket az élethelyzet változásokat. Tehát a legerősebb ilyen plusz kereslet az egyértelműen a január-februárhoz kapcsolódik.
Oké. Okay. Mi volt az oka sejtésetek szerint annak, hogy megtört ez az emelkedő trend?
Hát ennek igazából két-három okot is meg lehet nevezni. Az egyik, amit mondtunk, hogy a január-február az egy jelentős plusz kereslet érkezik a piacra, és arra reagálnak a bérbeadók is, tudják, hogy olyankor, akinek fontos, ki kell venni a lakást, tehát jobban tudnak árat emelni. Amikor ez a plusz kereslet kiesik a piacról, az értelemszerűen egy kis visszaesést tud okozni. A másik ehhez kapcsolódó dolog, ami meghatározza az albérletárakat, a reál kereseteknek az alakulása. Azért láttunk egy érezhető reálkereslet növekedést, de mivel az árak is emelkednek, tehát azért az infláció tehetetlensége benne van még a rendszerben, így előbb-utóbb azért ezt a fizetésemeléseket, amit kapnak az emberek, fel is élik, tehát ennek is lehet egy ilyen hatása, és a harmadik pedig a bejelentett kormányzati programok, ami ugye két ilyen albérlet támogatásos konstrukciót is bejelentett a kormány, az is jelenthette egyébként a bérbeadók számára, hogy kicsit optimistábbak legyenek, de azért ott olyan megkötések vannak, tehát a javarészt azok tudják csak igénybe venni, akik egyrészt fiatalok, másrészt pedig új regisztrált munkakeresők voltak, és új munkahelyet keresnek. Okay. Tehát az nem tudott teljes egészében úgy lecsapódni a piacon kereslet növelő hatásként, mint azt sokan korábban feltételezték.
Okay. Ha már ilyen adatbázissal rendelkeztek, amiről beszéltél az elmúlt percekben, akkor lehet tudni, hogy hol szeretnének a legtöbben lakást bérelni, melyek a legnépszerűbb kerületek?
Igen, hát Budapestnek a három legnépszerűbb területe az albérletkeresők szempontjából a 11. kerület, a 13. kerület és a 9. kerület. Most ezeket ugye nem nehéz így beazonosítani, hogy a város központhoz relatív közeli és jó közlekedési kapcsolattal rendelkező területről beszélünk. De ami még érdekes ebből a szempontból, hogy ez a három terület az, vagy kerület az, amelyek az egyes részein nagyon sok új társasház épült az elmúlt 10 évben. És itt összevág azzal, hogy ugye nem csak azt nézzük, látjuk, hogy melyik területen keresnek lakást az albérletkeresők, hanem hogy milyen lakást keresnek. És nagyon érdekes, de az albérletkeresőknek gyakorlatilag a fele az világos, fiatalos lakásban szeretne lakni, ami azért nem feltétlenül ugye a belső kerületeknek a régi bérházaira jellemző, hanem sokkal inkább az új építésű társasházakra. Ebből is adódhat ez az összefüggés, tehát ugye amellett, hogy azok egy nagyon jó közlekedési kapcsolattal ellátott területek, illetve nagyon jelentős irodaállomány, tehát valószínűleg az emberek azért szeretnek ott lakni, ahol a közelében, ahol dolgoznak, hogyha megtehetik, hogy ne kellene annyit közlekedniük, és ott ráadásul épült sok társasházi lakás is, tehát így ez a kettő így egybevág.
Oké. Nagyon szépen köszönjük a pillanatfelvételt, folytatása következik, mert a piac nem áll meg. Köszönjük, hogy itt voltál, szép napot, jó munkát kívánok.
Köszönöm szépen, örülök, hogy itt lehettem. Sziasztok.
Szerbusz. Az elmúlt percekben Danóczi Balázzsal, a rentingo.com alapító tulajdonosával beszélgettünk kicsit a fővárosi albérlet piacról, most napközi, itt a Millás reggeliben, aztán pedig jövünk vissza, kis makrogazdasági fűszert teszünk a ma reggeli süteményetekre, megnézzük a kisker adatok mögött, amelyek több elemző szerint is meglepően alakultak, hogy ezek mögött mi áll. Tartsatok velünk!
Toljuk meg, Béláim! Koncentráljunk a nemzetgazdaságra! Együtt kell csinálni! Nagyban! Különben soha nem érjük utol...
Mi is volt a legutóbb? Kit kell?
Nagy kép. Gazdasági növekedés, infláció, munkanélküliség, keresletkínálat, monetáris politika. Nézzük csak meg ezt nagyban! A Millás reggeli hazai makrogazdasági rovata Virovácz Péterrel.
Aki itt is van a vonalban velünk, az ING Bank vezető elemzője. Szervusz Péter, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Na, mi nem láttuk jönni a kisker adatokat. Ugye a Románia fogyasztás vezérelt gazdasági növekedést csinál. Hát most nem lennék egy Románia, mert elindult a fogyasztás Magyarországon, de ezt nem láttuk, mert hogy így mindenki ilyen nagyon visszafogott volt, és ugye vártuk azt, hogy majd beindul a lakossági fogyasztás, és ez hónapokig váratott magára, aztán egyszer csak márciusban beindult a húsvét hatás, vagy mi miatt?
Hát pont lelőtted a poént szerintem.
Ja, bocsánat,
nekem az a sanda gyanúm, hogy itt sokkal inkább statisztikai hatások állnak emögött a rendkívül erős gazdasági teljesítmény mögött, vagy kisker teljesítmény mögött, mint igazán valós beindulás. És persze nyilván azért ne vegyük el az emberek kedvét, legyünk egy picit optimisták, azért két hónapnyi nagyon rossz teljesítmény után ez a március ez tényleg jól nézett ki, ugyanakkor szerintem több kérdést is felvetett, és az első szerintem, ami azért kifejezetten most érdekessé teszi a témát, hogy már láttuk az első negyedéves GDP-t. Ugye ilyen még nem volt, hogy hamarabb látjuk az első negyedéves gazdasági teljesítményt, mint mondjuk a márciusi kisker vagy ipari adatot. És hát, hogyha valaki figyelmesen végigolvasta a KSH gyors jelentését, mondjuk nem tartott sokáig, mert jó rövidre sikerült, szóval abból az derült ki, hogy ami húzta az első negyedévben a növekedést, az a szolgáltató szektor, ezen belül az ingatlan ügyletek, illetve az infokommunikációs szektor. Kereskedelemről egy szó nem esett, úgyhogy ezért mindenki elkönyvelte, hogy hát bizony ez a márciusi kiskeradat, ez nem lesz túl erős. Na, ehhez képest volt ez nagyon meglepetés, ez a 2%-os havi növekedés, ilyet azért nem nagyon szoktunk látni, pláne úgy, hogy közben az üzemanyagárak felfelé mentek, és ennek ellenére volt üzemanyagforgalomban is bővülés. Aztán persze itt van a húsvét hatás, amit elméletileg kiszűrnek a különböző ilyen statisztikai szűrőprogramok, de hát valami miatt úgy tűnik, hogy akkor ezt mégsem sikerült annyira megtenni, ráadásul volt munkanaphatás is, 3 nappal kevesebb volt a munkanap idén márciusban, mint tavaly, és könnyen lehet, hogy itt a statisztikai kiigazító program ezzel nem nagyon tudott mit kezdeni, és egy kicsikét túlhúzta a számokat, szóval azért én óvatosan kezelném még ezt a nagy felpattanást. Szerintem lesznek itt még lefelé módosítások, meg revíziók, és csak emlékeztető, decemberben ugyanitt álltunk, hogy hú, de jó, megpattant a kisker, tök szuper, akkor elindultunk fölfelé, aztán jött két kiábrándító hónap, úgyhogy bízom benne, hogy ez most nem csak arról szól, hogy karácsony, meg húsvét, és egyébként meg semmi nem történik, de egyelőre azért én nagyon óvatosan lennék.
Aha, tehát nagyon úgy néz ki akkor ezek szerint, és azt is érdemes talán elemezni egy picit, hogy a benzinármozgással hogy mozog ez, hogy van korrelációban, hiszen, illetve hát, hogy nem olyan gyorsak ezek a váltások, hogy eljön egy ilyen általad is említett ilyen statisztikai kiugrás, de közben azért azt lehet látni, hogy egyrészt világszinten tendencia, hogy az embereknek elfogyott a pénze, amit félretettek. Uh-huh. Covid megtakarítások, ugye Amerikában most jött ki egy ilyen adat nemrég, szerintem Magyarországon ez már hamarabb párolgott el, és közben pedig, amikor elkezd menni szépen lassan, kúszik fölfele a csendes gyilkos, ugye a benzinár mondjuk így, akkor azért visszafogják az emberek a fogyasztásukat, és ez kicsit később jelentkezik.
Na jó, de fiúk, nagyon-nagyon egyetértetek itt, de közben meg egy csomó kamatfizetés is volt az állampapírokon, és azt mondták, hogy ezt úgyis fogyasztásra fogják költeni az emberek, vagy legalábbis vagy egy nem. részét.
Vagy nem.
Igen, ugye ezt láttuk januárban, februárban, hogy jönnek szépen a kamatfizetések, márciusban is több mint 200 milliárd forint érkezett vissza a számlákra, tehát ebből lehetne habzsidőzsidni, de azért nem ezt látjuk, tehát hogyha megnézed a kisker adatok, vagy megnézzük a kisker adatokban a részleteket, akkor ugye az ember ilyenkor azt gondolja, hogy jön egy nagyobb kifizetés, akkor fogom, és akkor olyan termékeket vásárolok, amelyek nagyobb beruházást igényelnek. Ugye ez a big ticket item nevezetű, az angol szeret ilyen flancos szavakat használni, ugye ez a nagy áru, drága termékek. Ehhez képest mi nőtt? A használt cikk forgalom nőtt nagyon brutálisan most márciusban, illetve a könyvújság papíráru. Na most én, hogyha kapnék egy nagyobb hozamot, akkor nem biztos, hogy a könyvespolcomat cserélném le, olyan szinten, hogy a könyveket cserélem le benne, hanem inkább pont, hogy a bútort venném meg, és pont a bútor és műszaki cikkáruházoknál bár volt növekedés, de azért nem kiugró, egyáltalán nem egy átlag feletti teljesítményről beszélünk. Szóval azért én itt megint csak azt mondom, hogy lehet, hogy az emberek gyűjtögetik ezeket a kuponokat vagy hozamokat, és majd egyszer csak valamikor ez be fog robbanni, és majd látunk egy nagyobb növekedést, de én még nem ennek tulajdonítanám ezt a fajta kiugró teljesítményt. És egyébként pont Amerikára visszatérve, az az érdekes, hogy ott is az történik, hogy bár megy a fogyasztás, és azt látjuk az amerikai adatokból is, hogy igazándiból, mintha nem lenne holnap fogyasztanak, de ez megint csak egy volumenváltozás, és közben az a tapasztalat amerikai kollégákkal beszélve, hogy egy ilyen leskálázás működik, tehát mindenki szépen rosszabb minőségű termékeket és szolgáltatásokat vesz igénybe. Magyarországon ennek pont a fordítottja kezdett el úgy megjelenni, tehát az emberek nem többet vásárolnak feltétlenül, nem nagyobb értékben, tehát nem a saját márkás, nem tudom, párizsit veszik le a polcról, hanem egyel nagyobb értéket képviselő, vagy azt gondoljuk, hogy egy ilyen nagyobb értéket képviselő középkategóriás terméket. És ez igazániból értékben növeli a kiskereskedelmi forgalmat, volumenben már kevésbé, és az ilyen napi fogyasztási cikkeket árusító ügyfeleink azt jelzik, hogy azért olyan nagyon durva robbanást ők nem látnak, tehát igen. Van egy picike változás, de ez a fajta Covid óta megmaradt szokás, az emberek átszoktak az olcsóbb termékekre, ez csak nagyon-nagyon lassan változik, bár változik, és ők is azt mondják, hogy azért ők nem nagyon látják ezt a nagyon durván meglóduló kiskereskedelmi teljesítményt, úgyhogy mondom, én inkább arra gyanakszom, hogy talán tettünk egy lépést a jó irányba, talán zajlanak már a pozitív változások, de valójában ezt még hosszú-hosszú hónapok után fogjuk csak megérezni érdemben.
Egy mondat erejéig csak, Péter, térjünk már vissza erre a kamatkifizetésekre, hogy azért ennek a szerkezetét, ennek a kifizetéseknek érdemes megnézni szerintem, hogy kik azok, igen, akik kaptak ebből a pénzből, és kik azok, akik egyébként a nagy vásárló bázis lennének, akik a fogyasztást növelnék, illetve hogy ez a pénz hogy valószínűleg visszaforog, és belemegy más befektetésbe.
Pontosan, ugye ez sem mindegy, hiszen amikor ugye makrogazdasági szinten nézünk valamit, akkor úgy jónak tűnik, de igen, menjünk le mikróra, és akkor azt látjuk, hogy alapvetően nyilván a felsőbb jövedelmi tizedbe tartozó rétegek tudtak nagyon sokat megtakarítani, ez a kamat kifizetés náluk csapódik le nagyon nagy arányban, nekik pedig a fogyasztási rátájuk alacsony, vagy éppen pont arról szól, hogy ő abból az óriási pénzösszegből, amit visszakap a magas befektetései után, egy nagyobb értékű terméket vásárol, ami megint csak arról szól, hogy kiskereskedelmi forgalom volumenében nem mindegy, hogy egy darab Teslát veszek, vagy 50 ezer darab Turo Rudit. Igen. Nyilván, tehát, hogy ura, de hogy így, na, ez erről szól, és pont azok a rétegek, a kis megtakarítók, kis befektetők, bár ők is kapnak vissza pénzt, és talán ez forog be, vagy foroghat be, akár egy ilyen ünnepek körüli, húsvét körüli nagy bevásárlás, hogy na jó, akkor most megkaptam, van egy plusz több 10 000 forintnyi hozam, akkor ők azt elköltik, legyen egy kellemes, nem tudom, húsvéti ebéd, de hogy ez csak ideig, óráig tart, és ez nem egy hosszú távú trendszerű növekedés, úgyhogy én ezért is mondom azt, hogy lássuk meg a következő hónapok adatait, lesz javulás, lesz pozitív változás, de azért ilyen nagyon dinamikus növekedést szerintem még ne számítsunk.
Rendben, köszönjük szépen az összefoglalót, várunk és remélünk. Szép napot!
Szuper! Szép napot nektek, sziasztok!
Szia! Virovácz Péterrel beszélgettünk, az ING Bank vezető elemzőjével.
Gyerünk, Béláim, rakjuk meg! Koncentráljunk a nemzetgazdaságra! A Millás reggeli hazai makrogazdasági rovata hangzott el.
A magabiztos betegnek több az esélye a műtőben. És a magabiztos sebésznek is.
Millás reggeli.
A tegnapi Be in Tech-en személyesen is találkoztunk Vidákovics Attilával, blokklánc és kriptoszakértővel, a D-Labs Kft. Alapítójával. Most viszont itt van személyesen a stúdióban is. Szervusz!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Beszéljünk egy kicsit a bitcoin felezésről. Mi ez? Nyilván nem a sugárterápiához használt felezési időről van szó, és ezt úgy várták egy csomóan, mint a messiás.
A bitcoinnak az egyik jellemzője, és ez a monetáris politikája, hogy 210 000 blokkonként, ami körülbelül 4 év, a blokkjutalom megfeleződik, ami azt jelenti, hogy az újonnan forgalomba kerülő bitcoinoknak a száma, ami rendszeresen, körülbelül 10 percenként történik meg, az feleződik, azaz a bányászoknak a bevétele az hirtelen egyik pillanatról a másik pillanatra a felére csökken. Na most ugye ez a piacon okoz hatásokat, de mivel előre tervezhető, és ezt pontosan ki lehet kalkulálni, hogy mikor fog bekövetkezni, ezért ezt a piac előre be tudja árazni. Mégis, hogyha távolról megnézzünk egy grafikont, ahol több évet figyelünk egyszerre, akkor most már megfigyelhetünk egy mintát, hogy mit hoz el a piachoz, és az a jellemző, hogy a felezést követően körülbelül egy évvel az eddigi tapasztalatok alapján, ami egyébként semmit nem jelent
a jövőre nézve. Igen, a befektetéseknél meg pláne igaz az, hogy a múltbeli események nem feltétlenül vezethetők le a jövőben.
Ez pontosan így van, mégis ebből indulunk ki, mert eddig ezt tapasztaltuk, hogy körülbelül a felezést követően, ami egyébként április 20-án történt, elindul egy nagy mértékű hirtelen emelkedés a bitcoin és a altcoinok, azaz a többi kripto deviza árfolyamában. Na most, hogy mi történik a felezés környékén, azt ugyanúgy meg tudtuk figyelni, amit most is látunk, hogy nagyon nagy hullámzások vannak, de hát ez olyan, mint egy hinta, és persze lehet mindenféle makroökonomiai hatásokkal ezt magyarázni, de mégis meg tudtuk ezt figyelni 2013-ban, 2017-ben, 20-ban, és most is, hogy elég erős hullámok vannak ebbe a...
Most, hogy megtörtént ez a jeles esemény, el is indult?
Még nem telt el annyi idő. Aha. Egyébként a felezést megelőzően, amit szintén tapasztaltunk, azért az elmúlt egy évben jelentős emelkedés történt a bitcoin és az altcoinok árfolyamában is. Ugyanezt tapasztaltuk most is. Nagyon fontos arra azért odafigyelni, hogy semmilyen garancia nincs arra, hogy ez a jövőben így fog megtörténni. Ezzel együtt a piac ezt várja, és hogyha ugye nagyon sokan várják, és mondjuk egységes ez a várakozás, ennek lehet hatása.
Oké, egy gyors témaváltás, ez pedig egy kicsit a szabályozás körüli.
Hát ez már régóta folyik, ez ugye minden típusú kiköpni, szabályozás.
Igen, se kiköpés, elenyelni nem tudja a szabályozó, úgy tűnik, mert hogy néha lép egyet, hogy jó, akkor ezt engedjük, akkor csináljuk, aztán meg utána jönnek olyan hírek, hogy hú, hát ezt mégse kéne, és a Robinhood nevű platform az most éppen a visszalépésnek az egyik szimbóluma lett.
Még mielőtt a Robinhoodról beszélnék, azért azt muszáj megígézni, hogy én nagyon nem lennék a szabályzók helyében. Tehát ez egy átkozottul nehéz helyzet, hogy mit tudnak tenni. Először is technológiai lehetőségük nincsen. Tehát meghozhatnak törvényeket, betilthatják, büntethetik a használatát, de megakadályozni nem tudják. Ez okoz egy problémát a szabályzóknál. A másik, hogy nincs mit tagadni, ezen a piacon rengeteg a csalás, rengeteg a rosszindulatú szereplő, és ezt nem nézhetik tétlenül, tehát valamit tenniük kell, ezért ez egy rendkívül nehéz helyzet, próbálkoznak. Láthatjuk, hogy az Európai Unióban is vannak próbálkozások, én azt gondolom, hogy a Mikával megszületett egy viszonylag megengedő részbeni szabályzása ennek a piacnak. Amerikában pedig egy kicsit átgondolatlannak érzett lépéseket láthatunk. Ugye az SEC, az amerikai tőzsdefelügyelet mindenféle hirtelen agresszív lépéssel indít a piac felé, aminek hát ellenállásokba ütközik, hiszen Amerikának sem célja az, hogy elkergesse a jól menő vállalkozásokat a piacáról, de hát azért láthattuk, hogy a kongresszus előtt is voltak nehéz pillanatai Gary Genslernek, az SEC-nek, a elnökének, és hát most is nagyon nehéz logikát találni amögött, hogy melyik piaci szereplőt milyen kategóriába sorolja be, és hát most a soron következő, éppen a legaktuálisabb friss hír, hogy a Robinhood került a gorcsövébe az SEC-nek.
Hát pont most, mikor már ugye letarolták a piacot, ugye ez az ilyen fiatal generáció platformja, hogy nagyon egyszerű, leegyszerűsíti a tőzsdei kereskedést néhány gomnyomásra. Nagyjából így lehet.
Néhány gomnyomásra, és azért az fontos megjegyezni, hogy akiket az SEC megjelölt mondjuk ilyen piros zászlóval, hogy nem kívánatos lehet majd a jövőben, azokat a piaci szereplőket a Robinhood delistázta, vagy ezt nem is tudom, hogy mondják szépen magyarul, tehát törölte a platformjáról, próbált eleget tenni, ennek ellenére most kilátásba helyezte, hogy komoly lépéseket készül tenni a Robin Hood felület ellen, magyarul el akarja lehetetleníteni a működését. A Robin Hood, azt gondolom, hogy a médiában egy nagyon felkapott szereplő, tehát ami a Robin Hood környékén történik, arról az egész világ tud, hiszen nagyon izgalmasan mozgatják a piacot, nagyon izgalmasan kommunikálnak a felhasználói felé, úgyhogy ez mindenképpen egy olyan esemény, amire érdemes odafigyelni, még nem látjuk, hogy mi lesz a vége, de az biztos, hogy izgalmas napok, hetek állnak előttünk.
És innen folytatjuk, jó? Mert az a célunk, hogy egy kicsit tisztába tegyük a kriptóval kapcsolatos gondolkodást, információterjesztést, úgyhogy Attila, várunk legközelebb is szeretettel.
Nagyon szépen köszönöm, sziasztok!
Szia-szia! Vidákovics Attilával beszéltünk most itt a stúdióban. Tegnap ugye élőben volt velünk a BeInTech 5.0-án, blokklánc és kriptoszakértő, ő a D-Labs Kft. Alapítója.
Most pedig szusszarunk egyet, Szoller Andi jön a hírekkel, és aztán pedig egy kis HR kerül majd az éter hullámaiba. Ki legyen a főnök? A legszimpatikusabb, a legtehetségesebb, a legkövérebb?
Én ebben nem hiszek. A decentralizációban hiszek, úgyhogy ne legyen főnök.
Ezért tartunk itt. Igen, Attila?
Legyen a legcsinibb.
Oké.
Okay. Köszönjük szépen. Meg is jött a Czoller Andi. Ő a főnök.
Ő lesz a főnök.
Elmondja a híreket.